Van Gogh válogatott levelei. Van Gogh 1886. március elején Teóhoz költözik Párizsba. Cornon műtermében tanul tovább, ahol megismerkedik Gauguinnel, az impressionistákkal, és találkozik Pizarroval, Seurat-val, Toulouse-Lautrec-kel és a többi modern művésszel. Rengeteget dolgozik. A két év alatt hozzávetőleg 200 festményt készít. A hollandiai szürke színek fokozatosan megvilágosodnak, fény és ragyogás önti el a képeit. De a párizsi élet, a nagyváros izgalma és lüktetése idegileg felőrli, úgyhogy vidékre költözik, a dél-francia Alpba. Itt teljesedik ki művészete. Mindent megfest, amit lát, a tájat, a várost, az embereket. Kirándul Saint-Marie-ba, ahol a tenger nagy élményt jelent számára.
1888. február 21-e. Kedves öcsém, Teó! Utazásom alatt legalább annyiszor gondoltam rád, mint az új vidékre, amelyet láttam. Folyton csak azt mondtam magamnak, hogy talán te is gyakran jössz majd ide. Teljes képtelenségnek látom Párizsban dolgozni, különösen, ha nincs az embernek egy menedékhelye, ahol magához térhet, és ahol nyugalmát és biztonságát visszakaphatja. Enélkül azt hiszem, el kell pusztulni. De hadd mondjam el, hogy fogadtatásomra itt mindent 60 centiméteres hó fedett, sőt, még most is havazik. Arlé nem tűnik nagyobbnak, mint Bréda vagy Mons. Tarascon előtt valamivel csodálatos volt a táj. Óriási sárga sziklák, furcsák, bonyolult alakzatúak. A sziklák között a kis völgyekben sorba ültetett kerekfák állnak. Lombjuk olaj vagy szürkés zöld színű. Valószínűleg citromfák. Az Arlé-i vidék azonban sík. Nagyszerű vörös területek szőlővel beültetve, a hegyek a háttérben finom lilák. A havas vidék és az égbe rajzolódó fehér hegycsúcsok, az ég épp úgy ragyog, mint a hó, emlékeztetnek azokra a téli tájképekre, amelyeket a japánok csinálnak. Időnként úgy látom, jobb a vérkeringésem, ami Párizsban az utóbbi időben ritkán fordult elő. Úgy már valóban nem mehetett tovább. Festékeimet és vásznaimat vagy kiskereskedőtől, vagy könyvkereskedőtől szerzem be. Persze, korán sincs mindenük, amire szükségem volna, de majd átmegyek Marseille-be, hogy lássam, mint állunk ott ezekkel. Eddig a következő tanulmányokat festettem. Egy öreg arléi nő, egy havastáj, egy járdarészlet mészárszékkel. Az itteni asszonyok nagyon csinosak. Ez nem csalás. Ezzel szemben a múzeum borzalmas. Csalás. Sokunk számára, és nyilván te is, és én is közéjük tartozunk, nehéz a jövő. Ennek ellenére hiszek a végső győzelemben. Azonban részesednek-e ebből valamennyire is a művészek? Látnak-e szebb napokat?
Sajnos nem tudok olcsóbban berendezkedni itt, mint Párizsban. 5 frankot adok ki naponta. Eddig még nem találtam egy szolid polgári panziót, de majd biztosan adódik. Szegény Gauguinnek nincs szerencséje. Félek, hosszabbra húzódik betegsége, mint az a 14 nap, amit ágyban töltött. Egek ura, mikor láthat az ember egy olyan művész nemzedéket, amely végre testileg egészséges? Néha valóságosan dühöngök magamra, mert az mégsem elegendő, hogy csak annyira beteg vagy egészséges az ember, mint más. Olyan szervezet lenne ideális, amellyel 80 évig elélhetünk, és olyan vér, amely valóban jó vér. De már majd azzal is megelégszünk, ha látjuk, hogy előlép egy szerencsésebb művész nemzedék. March 10. Mit szólsz ahhoz a hírhez, hogy meghalt Vilmos császár? Vajon sietteti ez az eseményeket Franciaországban? Nyugton marad-e Párizs? Ez az, ami kétségbe vonható. És milyen hatással lesz ez a műkereskedelemre? Amint olvasom, az hírlik, hogy Amerikában eltörlik a képek behozatali vámját. Való ez? Talán könnyebben rávehető néhány műkereskedő és műértő arra, hogy impresszionista képeket vásároljon, mint maguk a művészek, hogy bevételeiket osszák szét. Mindamellett a művészek nem tehetnek jobbat, mint hogy összefognak, átadják képeiket az egyesületnek, és a bevételt úgy osztják szét, hogy abból az egyesület biztosítani tudja létét és munkáját. Mindinkább hiszem, hogy az ember az igazi gyökere mindennek. És mindig fájdalmas érzés, ha nem lehetünk a valóságos életben. Úgy értem, hogy jobb volna húsból alkotni festék és gipsz helyett. Hogy jobb gyermeket nemzeni, mint képeket csinálni és üzleteket kötni. Azonban mégiscsak érezzük saját életünket, különösen ha arra gondolunk, hogy vannak barátaink, akiknek szintén nem jut ebből több. March 1888. Nem látom a jövőt feketének, de telve nehézségekkel. És időnként azt kérdezem magamtól, hogy vajon nem lesz-e erősebb, mint én? Főképp a testi gyengeség pillanataiban. De azért küldtem neked egy tekercs torrajzot. Legalább 1 tucat volt benne. Ebből láthatod, hogyha nem is festek többet, azért nem hagytam abba a munkát. Találsz közöttük egy sárga papírra festett gyorsvázlatot. A városkapu terének egy darabja, a háttérben egy épület. Ennek a háznak a jobb szárnyát béreltem ma ki. 4 szoba, vagy helyesebben 2 szoba és 2 kamra. Kívül a ház sárga, belül mészfehér, tökéletesen napos. Havi 15 frankot fizetek érte. Szeretném bebútorozni az egyik szobát, mégpedig az emeletit, hogy ott aludhassak. Tehát ez lesz a műtermem, az állandó szállásom, amíg itt délen tartózkodom. Megszabadulok a vendégfogadók zaklatásaitól, amelyek lehangolnak és tönkretesznek. Remélem, jól választottam. Érted, hogy milyen? Kívül sárga, bent fehér, napfényes. Így képeimet végre teljesen világos teremben láthatom. Biztosítani merlek, hogy most jobbak lesznek a rajzok. Semmitől sem félnék, ha egészségileg nem lennék ilyen átkozottul gyenge. Azonban mégis jobban vagyok, mint voltam Párizsban. Hogy a gyomrom ennyire tönkrement, ezt a kellemetlenséget annak a sok rossz bornak köszönhetem, amit ott ittam. Így sincs jó bor, de csak nagyon keveset iszom. És bizony a minimális evés és ivás miatt érzem magamat gyengének. A vérkeringésem azonban javul és nem rosszabbodik. Az én esetemben tehát türelemre és kitartásra van szükség. Ha szükséges, új műtermemet megoszthatom valakivel, amit igazán szívesen tennék. Talán Gogen eljönne ide délre. Az ember akkor otthon főzhet. Minden esetre műtermem feltűnőbb annál, sem úgy arra gondolhatnék, hogy egy derékasszonyra akadok. Az alsó szoknya ügyekből pedig nehezen lesz együttélés. Az erkölcsök itt kevésbé embertelenek és természetellenesek, mint Párizsban. Azonban ilyen egészségi állapotban vidám életet folytatni, és amellett még dolgozni is összeegyeztethetetlen. Az adott körülmények között az ember beéri azzal, hogy képeket fest. Nem, mintha szerintem ez lenne az igazi boldogság, az igazi élet. De hát mit akarsz? Erről az egész művész életről tudjuk, hogy nem ez az élet, és mégis eléggé életteljes. Tehát hálátlanság volna elégedetlennek lenni vele. Az én lakásomban van vízvezeték. Május 4. Először is az idegeimet akarom rendbehozni, és azután úgy berendezkedni, hogy fogadhassam az embereket a műtermemben. Kereken kimondva, ahhoz, hogy jól érezzem magamat és megfelelően aklimatizálódjam, 1 év szükséges. És ahhoz, hogy berendezkedjem, körülbelül 1000 frank. Ha azonban az első évben, tehát a mostaniban, havonként 100 frank költök megélhetésre és 100-at a berendezkedésre, akkor, mint látod, festésre egyetlen szó sem marad. A berendezéshez számítom a teljes új fehérneműt, ruhát és cipőt is. Így 1 év után más ember lehetnék. Saját lakásom lenne, és ezzel az egészséghez szükséges nyugalmam is. És akkor majd még azt is remélhetem, hogy nem roppanok idő előtt össze. Amikor Párizst elhagytam, teljesen azon az úton voltam, hogy szélütést kapok. De azután is bajban voltam, hogy felhagytam az ivással, és abba hagytam a túlzott dohányzást. És amikor gondolkozni kezdtem ezen a dolgon, ahelyett, hogy igyekeztem volna még a gondolatát is kiverni a fejemből, jó ég, milyen kétségbe esett és levert voltam. Szegény öcsém! Idegbajunknak valószínűleg a művészi életmód az oka, de ugyanakkor fatális örökség is. Mert civilizációnkban nemzedékről nemzedékre gyengül az ember. Hogyha nem akarjuk egészségi állapotunkkal kapcsolatban becsapni magunkat, vegyük tudomásul, azok közé tartozunk, akik a messzi múltból örökölték gyenge idegeiket. Azt gondolom, jól kell táplálkozni, jól élni, egy keveset az asszonyokkal is törődni, egy szóval úgy élni, mintha eleve idegbaja lenne az embernek, eltekintve attól az ideggyengeségtől, amely már valóban van is. Ilyen dolgokra mondják, hogy egyenesen szembe kell szállni a veszéllyel, ami biztosan nem rossz politika. Dögá is így él, és sikere van. Thank you. ami engem illet, jobban érzem magam. Vérkeringésem és emésztésem is jó. Találtam egy helyet, ahol kitűnően ehetem, és ennek hatását közvetlenül érzem. Ahogy állandóan kering a vér a testemben, úgy él bennem állandóan a gondolat, hogy minden sikerülhet. Én nem vagyok már lenyúzott, nem kívánok szórakozni. A szenvedélyek kevésbé zaklatnak. Nagyobb nyugalommal dolgozom, és tudok egyedül lenni, anélkül, hogy unatkoznék. Az ember konflis lónak érzi magát, és tudja, hogy állandóan ugyanabba a kocsiba fogják. De egy idő után nem kér többet ebből a dologból, réten kíván élni napfényben, patak mellett, más lovak társaságában, amelyek szintén szabadok, és nem zeni akar. Egyáltalán nem csodálkoznék, ha mindenek mögött kisé a szívbajunk rejlene. Az ember nem lázad többé a dolgok ellen, de belenyugodni sem tud. Betegek vagyunk, és ez már soha nem múlik el. Igazán már soha többé nem épülünk fel. Valaki, nem tudom ki, így nevezte ezt az állapotot. A haláltól és a halhatatlanságtól sújtott. Ha hiszünk az új művészetben, ha hiszünk a jövő művészeiben, akkor megérzéseink nem csalnak meg. A jó Koró apó néhány héttel halál előtt mondta, az éjjel álmomban tájakat láttam, ahol az ég egészen rózsaszín volt. Nos, és nem lette ez az ég az impresszionisták tájképein valóban rózsaszínű, sárga és zöld. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy igenis vannak dolgok, amiket az ember megszimatol a jövőből, és amik valóban be is következnek. Mi pedig, akik úgy gondolom, még nem vagyunk a halálhoz oly közel, mégis érezzük, hogy az ügy nagyobb, mint mi, és tartósabb, mint az életünk. Még nem érezzük magunkat közel a halálhoz, de érezzük a valóságot. Keveset jelentünk, és súlyos árat fizetünk azért, hogy egy szem vagyunk a művészek láncában. Fizettünk az egészségünkkel, a fiatalságunkkal, a szabadságunkkal, aminek sohasem örülhetünk, épp oly kevéssé nem, mint a konflis ló, amely húzza a kocsit, benne a tavaszba vidáman menő emberekkel. Így hát neked és magamnak is azt kívánom, sikerüljön visszaszerezni egészségünket, mert ez hasznos. A jövő művészete legyen olyan szép, olyan fiatal, olyan igaz, hogy mi, akik feláldoztuk érte fiatalságunkat, elérjük a boldog nyugalmat.
उपरोक्त मंत्रों का अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी हे आनंद रूपिणी महाकाली ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं हे महाकाली हे महालक्ष्मी हे महासरस्वती चंडी के तुम्हें नमस्कार होवे अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर हमें मुक्त चंडी के
tegnap a ház berendezésével foglalkoztam. A postás és a felesége szerint, ha két olyan ágyat veszünk, ami valamennyire is tartós, darabonként 150 franra számíthatunk. Megerősítve látom ezt az összeget, tehát jó lenne kéz alatt vásárolni, így is tettem. Vettem egy diófa ágyat és egyet nyers fából, ami az enyém lesz, és szándékom idővel befesteni. Mindkét ágyba szereztem szalmazsákot. Ha a Gauguin vagy bárki más idejönne, az egyik ágyat percek alatt felállíthatjuk. Kezdettől fogva tervezem, hogy a házat nem csupán magam számára rendezem be. Természetesen ez elvitte a pénz legnagyobb részét. A maradékból vásároltam 12 széket, egy tükröt és más elengedhetetlen apróságokat. Így azután a jövő héten már benne lakhatom. A legszebb szoba az emeleti vendégszoba. Ezt úgy rendezem be, mint egy budoárt. Aztán az én hálószobám. Benne egészen egyszerű bútorok, ágy, asztal, szék, mind nyers fából. Lent van a műterem, és egy másik helység, ami ugyancsak műterem, és egyúttal konyha. Majd meglátod a házról készülő festményt. Bárcsak minden művésznek elegendő pénze volna az élethez és a munkához.
De mivel nem így van, dolgozni akarok. Dolgozni sokat és megfeszítetten. Talán egyszer eljön a nap, amikor szabadabban tervezhetünk, és nagyobb hatással lehetünk másokra. De ez még messze van. Sokat kell még addig dolgozni. Úgy látszik, Tolstoj az Én vallásom című könyvében azt vallja, hogy az erőszakos forradalmak mellett az emberek szívében is fellángol majd egy benső és titkos forradalom, amelyből új vallás, vagy sokkal inkább még valami teljesen új születik. Ennek talán neve sem lesz. De mint korábban a kereszténység megvigasztal, és elviselhetővé teszi az életet. Gondolom, nagyon érdekes könyv lehet. Ha elolvassa az ember, elege van a cinizmusból, a szkepticizmusból, a gúnyolódásból, és harmonikusabb életre vágyik. Miként lesz ez, és hogyan találunk rá? Érdekes volna előre megmondani.
Van Gogh igyekszik Gauguint meggyőzni arról, hogy milyen gyümölcsöző lenne, ha együtt dolgoznának. Gauguin valóban átköltözik Árba 1888. október 20-án, amikor Vincent már nem a vendégfogadóban lakik, hanem a kis sárga házat bérli. Itt dolgoznak együtt, de mind több a surlódás és nézeteltérés közöttük. Ez az ellentét december végén már olyan erővel tör ki, hogy Vincent idegrohamot kap, és levágja egyik fülcimpáját, amelyet átad a helyi bordélyház egyik lányának. Kórházba szállítják, Gauguin pedig visszatér Párizsba.
1889. január 2-a. Hogy magam felől egészen megnyugtassalak, néhány sort írok dr. Ray szobájából, akivel magad is beszéltél. Még néhány napig itt maradok a kórházban, és akkor számítok arra, hogy nyugodtan hazamehetek. Most csak azt az egyetlen dolgot kérem tőled, hogy ne aggódj, mert ez engem is nyugtalanítana. Mennyire röstellem, hogy egy ilyen kicsiség miatt ennyire nyugtalanítottalak. Bocsáss meg, mert végül is én adtam erre okot. január 9-e. Ma reggel ismét a kórházban voltam kötözésen, és másfél órát sétáltam az orvossal. Mindenféléről csevegtünk, még a természetrajzról is. Amit Gauguinről mondasz, rendkívül megörvendeztet. Tudnélik, hogy a trópusokra menetele gondolatát nem adta fel. Ez az ő útja. Úgy vélem, tisztán látom tervét, és szívből helyeslem. Természetesen nagyon sajnálom, hogy eltávozik, de megértett számomra az a fontos, hogy jól menjen neki. Valaki közölte velem, hogy távollétem alatt a háztulajdonos szerződést kötött egy emberrel, akinek dohányboltja van, azzal, hogy engem kirakjanak az ajtó elé, és a dohányárus kapja a házat. Ez nem aggaszt túlságosan, mert még csak nem is gondolok arra, hogy milyen gyalázatosan kidobhatnak a házból, amikor én azt kívülbelül kifestettem, bevezettettem a gázt, és így tovább. Szóval én tettem lakhatóvá, miután hosszú ideig zárva volt, lakatlan volt, és bizony nagyon szomorú állapotban vettem át. Testileg jól érzem magam. A sebb kitűnően gyógyul, és a nagy vérveszteség pótlódott, mert eszem, és az emésztésem is jó. Legaggasztóbb az álmatlanság. Az orvos erről nem nyilatkozott, és nem is beszéltem vele a kérdésről. Magam akarom legyőzni.
Ez ellen az álmatlanság ellen úgy küzdöm, hogy nagy adag kámfort spriccelek a párnába és a matracba. Ha egyszer nem tudsz aludni, neked is ezt ajánlom. Nagyon féltem egyedül aludni a házban, és nyugtalanított az álmatlanság. De minden jól ment, és azt hiszem, nem fordul elő még egyszer. January 28, 1889. Csak néhány sort akarok írni, hogy közöljem munkámmal és egészségemmel, úgy, ahogy megvagyok. Csodálatosnak találom, ha mai állapotomat az egy hónap előttivel összevetem. Nagyon jól tudom, eltörheti az ember a kezét és a lábát, és azt visszaigazítják. De nem tudtam, hogyha az agyát töri össze, az is megjavítható. Mivel még mindig tart a tél, hadd dolgozzam nyugodtan tovább a munkámon. És ha ez a munka egy őrült munkája, mindegy. Ezen nem változtathatok. Az elviselhetetlen hallucinációk azonban elmúltak, és jelenleg gyötrő álmokba mentek át. Úgy hiszem, mert kálium-bromidot szedek. Vagy zárjatok be a dühöngők cellájába, nem fogok ellenállni, ha tévedtem, vagy hagyjatok teljes erővel dolgozni, de megtéve azokat az óvintézkedéseket, amelyeket említek. Csak előre. Amíg ez a világ lesz, mindig lesznek művészek és műkereskedők, és pedig olyanok, mint te is, egyidejűleg apostolok. Ha nem feltétlenül szükséges cellába zárni engem, akkor még alkalmas vagyok arra, hogy megfizessem legalább áruban azt, amit adósságomnak tekintek. Végül még elmondom, hogy meglátogatott tegnap a rendőrtiszt, és barátságosan elbeszélgettünk. Megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy ha valaha szükségem lenne rá, mint baráthoz, fordulhatok hozzá tanácsért. Távol áll tőlem, hogy nemet mondjak, különösen, mert nem sokára szükségem lehet rá, ha a ház miatt nehézségek adódnának. Megvárom, még a havilakbér kifizetésére sor kerül, mert akkor a tulajdonossal vagy képviselőjével szemtől szembe beszélhetek. De hogy kidobjanak innen? Ahhoz még nekem is lesz szavam. A jó Gauguin és én szívünk mélyén megértjük egymást, és a kissé bolondok vagyunk, ám legyen. De talán bizony nem vagyunk elég mélyen művészek ahhoz, hogy az ez irányú kételyeket ellensúlyozni tudnánk azzal, amit ecsetünkkel elmondhatunk. Egyszer talán minden ember idegbajos lesz. A horla, a vitus tánc, vagy valami más kínozza. De nincs erre ellenméreg. Delacroix-ban, Berlioz-ban, Wagner-ben. És ha mindnyájan valóban a művészek tébolyában szenvedünk is, nem tagadom, hogy én magam halálosan rongált vagyok, állítom, és emellett maradok, egy kis jó akarattal túlsúlyba kerülhetnek ellenmérgeink és vigaszaink.
February 3. Nincsenek illúzióim. Nagyon jól vagyok, megteszek mindent, amit az orvos mond, de amikor a jó Rulinnal elhagytam a kórházat, úgy képzeltem, semmi bajom sincs. Csak később volt az az érzésem, hogy beteg voltam. De mit lehet csinálni? Vannak pillanataim, amikor lelkesültségem az őrületig vagy a látnokságig fokozódik, mint a görög Józsé háromlábú székén. Ilyenkor azután ékes szólóan beszélek akár egy árli nő, de mindamellett oly gyengének érzem magam. Meg is mondtam Rének,
hogy különösen, ha visszatérnek testi erőim, az első súlyosabb jelnél visszamegyek és rábízom magam az exi idegorvosokra. Meg kell mondanom, hogy a szomszédok különösen barátságosak hozzám. Mivel itt mindenki szenved valamitől, legyen az láz, kényszerképzet vagy őrület, ezért úgy megértik egymást, mint ugyanannak a családnak a tagjai. Tegnap meglátogattam azt az asszonyt, akihez elmezavaromban mentem. Ott mondták nekem, hogy az ilyen esetek ezen a vidéken egyáltalán nem különösek. De magamat egészségesnek tartani, azt egyelőre nem tehetem. Az itteniek igazán a valóságot mondják nekem. Valaki akár öreg, akár fiatal, jöhetnek pillanatok, amikor elveszti a fejét. Kérlek, tehát ne mondd, hogy nekem nem volt, vagy nem lehet semmi bajom. A vidéklázát még valóban nem kaptam meg, de még előzhet.
...1889. március 19-e. Az itteniek egy része beadványt intézett a polgármesterhez, amelyen több mint 80 aláírás volt. Ebben olyan embernek mondanak, akit nem engedhetnek szabadon élni, vagy valami ehhez hasonló. Erre a rendőrbiztos, vagy a rendőrparancsnok úgy intézkedett, hogy újra kórházba vigyenek. Minden esetre most már napok óta lakat alatt tartanak, és egy betegápolóval őriztetnek, anélkül, hogy vétkem bebizonyították volna, vagy egyáltalán bizonyítható lenne. Ha a felháborodásomat nem rejtem véka alá, akkor közveszélyes őrültté nyilvánítanak. A türelemben reménykedjünk, mert az erős izgalmak csak súlyosbítanák állapotomat. Megértheted, hogy bár most egészen nyugodt vagyok, de ha valamilyen belső felindultság ér, könnyen visszaeshetem a túlzott ingerlékenységbe. De értsd meg azt is, hogy borzasztó arcú csapás volt nekem, amikor láttam ezeket az embereket, akik eléggé gyávák voltak ahhoz, hogy ennyien támadjanak egy ellen, mégpedig egy beteg ellen. Elküldeném a képeimet, csak hogy 7 lakat alatt őrzik a rendőrök és az ápolók. Házamat a rendőrség bezárta. Ha egy hónapon belül közvetlenül tőlem semmi értesítést nem kapnál, akkor cselekedj, de egyelőre várj, amíg írok. Innen levelet írni, az egy egész külön esemény. Annyi formalitással jár, mint a börtönben. Az tény, hogy a polgármesterhez beadvánnyal fordultak. Egész egyszerűen megmondtam, hogy hajlandó vagyok vízbe ugrani, ha ez például ezeknek az erényes embereknek boldogságot jelent. De minden esetre önmagamat sebesítettem meg, és ellenük semmit sem tettem.
1889. március 19-e. Az itteniek egy része beadványt intézett a polgármesterhez, amelyen több mint 80 aláírás volt. Ebben olyan embernek mondanak, akit nem engedhetnek szabadon élni, vagy valami ehhez hasonló. Erre a rendőrbiztos, vagy a rendőrparancsnok úgy intézkedett, hogy újra kórházba vigyenek. Minden esetre most már napok óta lakat alatt tartanak, és egy betegápolóval őriztetnek, anélkül, hogy vétkem bebizonyították volna, vagy egyáltalán bizonyítható lenne. Ha a felháborodásomat nem rejtem véka alá, akkor közveszélyes őrülté nyilvánítanak. A türelemben reménykedjünk, mert az erős izgalmak csak súlyosbítanák állapotomat. Megértheted, hogy bár most egészen nyugodt vagyok, de ha valamilyen belső felindultság ér, könnyen visszaeshetem a túlzott ingerlékenységbe. De értsd meg azt is, hogy borzasztó arcú csapás volt nekem, amikor láttam ezeket az embereket, akik eléggé gyávák voltak ahhoz, hogy ennyien támadjanak egy ellen, mégpedig egy beteg ellen. Elküldeném a képeimet, csak hogy 7 lakat alatt őrzik a rendőrök és az ápolók. Házamat a rendőrség bezárta. Ha egy hónapon belül közvetlenül tőlem semmi értesítést nem kapnál, akkor cselekedj, de egyelőre várj, amíg írok. Innen levelet írni, az egy egész külön esemény. Annyi formalitással jár, mint a börtönben. Az tény, hogy a polgármesterhez beadvánnyal fordultak. Egész egyszerűen megmondtam, hogy hajlandó vagyok vízbe ugrani, ha ez például ezeknek az erényes embereknek boldogságot jelent. De minden esetre önmagamat sebesítettem meg, és ellenük semmit sem tettem. March 24. Azért írok, hogy közöljem, Szinyak itt volt, ami nagyon jót tett nekem. Igen derekasan viselkedett, okosan és egyszerűen, amikor felmerült az a probléma, hogy a rendőrségtől lezárt ajtót, amivel tönkre is tették a lakatot, felnyissuk-e erőszakkal, vagy sem? Először nem hagyták, de végül mégis bejutottunk a házba. Egy csendéletet adtam neki emlékül, mégpedig azt, amely Arl város derék csendőreit felingerelte, mert 2 füstölt heringet ábrázolt. Tudod, hogy így csúfolják itt a csendőröket. Szinyakot nagyon nyugodtnak találom, pedig hevesnek tartják. Rám magabiztos, kiegyensúlyozott ember benyomását tette. Eddig még ritkán vagy soha nem volt egyetlen impressionistával sem beszélgetésem, ami így folyt volna le, valami rossz kicsengés vagy bosszantó összetűzés nélkül. Ismered egy holland költőnek ezt a kijelentését? Többel vagyok a földhöz láncolva, mint pusztán földi kötelékkel. Hány halálos félelmem közepette éreztem ezt. Mindenekelőtt úgy nevezett elmebajomban. Ó, csak ne kerültem volna bele ebbe a szarba. Olyasmit gondolok, hogy az őrült szerepét épp oly szemtelenül kellene elfogadnom, hogy Degas a jegyző szerepét. Csak még nem érzek elegendő erőt, hogy ezt a szerepet magamra vegyem. March 21. Teljesen tehetetlennek érzem magam egy új műterem bérléséhez, amelyben egyedül lakjam. Megkíséreltem hozzászokni az újrakezdés gondolatához, de pillanatnyilag lehetetlen. Egyelőre maradja csak kórházban, a magam és mások nyugalma érdekében. Vigasztaló kicsit, hogy az őrültséget mindinkább úgy tekintem, mint egy más betegséget, és úgy fogom fel a dolgot, amilyen. De amikor rohamaim voltak, valóságosnak tartottam a beképzelt dolgokat. Ezekre azonban gondolni sem akarok, és nem kívánok beszélni róla. Ha az alkohol az őrületem egyik fő oka, úgy bizony, amilyen lassan jött, olyan lassan múlik is el, feltéve, hogy egyáltalán elmúlik. Ha pedig a dohányzástól van, ugyanaz az eset. Szeretnék azonban hinni a gyógyulásban. Némely emberben olyan babonás félelem van az alkoholtól, hogy soha nem iszik és nem is dohányzik.
Periódikusan újra és újra fellépnek a rohamok, de azért állandóan dolgozik, vagy a szabadban, vagy a neki biztosított külön szobában. Egyetlen alkalommal ekkora del képet, az árli vörös szőlőkerteket, amely a 20-asok csoportkiállításán szerepelt Brüsszelben. 1890. májusában dr. Peyron, az intézet vezetője engedélyével elhagyja Saint-Rémyt.
Saint-Rémy 1889. május 8-ától 1890. május 15-éig. Meg kell mondanom, hogy úgy hiszem, jól tettem, hogy idejöttem. Már csak azért is, mert azzal, hogy ebben az állatkertben a különféle bolondok vagy őrültek életének valóságát látom, elhagy a ködös félelem és rettegés, és lassan-lassan az őrültséget úgy nézem, mint egy más betegséget. Ezen kívül a környezetváltozás is, úgy látom, jót tesz. A helyi orvos hajlik afelé, legalábbis amennyire tudom, hogy betegségemet epilepsziás rohamnak tekintse, de én nem kérdeztem részletesebben. Megkaptad a ládát a képekkel? Kíváncsi volnék, ártott-e nekik a szállítás, vagy sem? Két másik képen dolgozom, az egyik egy lila íris, a másik egy orgonabokor, két olyan motívum, amit az itteni kertben találtam. A munka iránti kötelességérzésem újra jelentkezik, és hiszem, hogy munkaképességem is meglehetősen hamar visszatér. De a munka gyakran annyira felemészt, hogy azt hiszem, életemben már nem is tudok egyebet elintézni. ...1889. május 25-e. Mivel több mint 30 szoba üres, így aztán külön munkaszobám is van. Egészen komolyan, az őrülettől való félelmem jelentékenyen csökken, hogy közelről láthatom ezeket az embereket, akik ebben szenvednek, és amivé a jövőben én is lehetek. Eddig irtóztam ezektől a teremtésektől, és kétségbe ejtett az a gondolat, hogy hány festő végezte így. Egyszerűen nem tudtam őket ilyen állapotban elképzelni. Ha elküldöm azt a nagy képet, amelyen most dolgozom, meglátod, hogy az élet nem is olyan szomorú itt, különösen a kertben. Tegnap egy meglehetősen ritka nagy éjjeli lepkét rajzoltam, úgynevezett halálfejű lepkét. Csodálatosan előkelő színei voltak. Fekete, szürke, különféle tónusú fehér, és kárminban meg olajzöldben játszó árnyalatok. Igen nagy. Ahhoz, hogy lefessem, meg kellett volna ölnöm, amit sajnáltam volna. Olyan szép volt. Elküldöm a rajzát. Néhány növény rajzával együtt. Ha, legtöbb epilepsziás a nyelvét harapja, és meg is sebesíti magát. Ré mesélte, hogy látott olyan esetet, amikor valaki épp úgy megsebesítette magát a fülén, mint én. És egy itteni orvostól, aki az igazgatóval együtt meglátogatott, hallottam, hogy ő is látott ilyent. Azt hiszem, ha az ember tudja, hogy mi ez, ismeri valódi állapotát, és tudja, hogy a krízis jöhet, akkor már nem vesz erőt rajta akkora félelem vagy rémület. Kedves öcsém, tudod, miért jöttem délre, és miért estem neki a munkának? Egy másféle fényre vágytam. Azt hittem, hogy ha a természetet tisztább ég alatt szemlélem, megértem azt a módot, ahogy a japánok éreznek és rajzolnak. Szemrehányást teszek magamnak gyávaságomért. Vajon nem kellett volna-e műtermemet jobban védelmeznem, harcolnom a csendőrökkel és a szomszédokkal? Mások revolvert rántottak volna az éhelyemben. és ha művészlétemre meg is ölöm ezeket a maflákat, bizonyára felmentenek. Talán jobb, ha így teszek. De gyáva voltam, és iszákos, és mindenek előtt beteg, és nem bátor.
Péron doktor ismételten közölte velem, hogy állapotom jelentékenyen javult, és ő a legjobbakban bízik. Semmi nehézséget nem lát abban, hogy a napokban árlba menjek. Azonban gyakran elönt a búskoborság, mégpedig nagy erővel. Minél normálisabb leszek egészségileg, annál hidegebben és logikusabban gondolkodom munkámról, hogy gyártom a képeket, amelyek annyiba kerülnek, és nem hoznak be semmit. Még az előállítási költséget sem. Ezt mindig inkább őrültségnek látom, teljes oktalanságnak. Ilyenkor aztán szomorú vagyok, és a legrosszabb, hogy az én koromban már nagyon nehéz valami újat kezdeni. Dolgoztam az Árli kórház dühöngőinek termét ábrázoló képen, és mivel az utóbbi napokban kifogytak a vásznaim, keresztül kasor vándoroltam a vidéket, és fokozatosan mindig kább érzem a természet egészét, amelyben élek. A jövőben talán ismételten visszatérek a provanci motivumokhoz. De te is közel vagy most a természethez, mert írod, hogy jó, már érzi a gyermek első megmozdulásait. Ez sokkal érdekesebb, mint a táj, és olyan boldog vagyok életednek e változása miatt. Mindenek előtt kategorikusan tiltakozom az ellen, amit írsz, hogy tudni illik, engem az egész utazás alatt valakinek kísérnie kell. Azt hiszem, teljesen rendben van, ha azt mondom, hogy 14 nap bőségesen elegendő, egy hétnek jobban örülnék, a költözködés lebonyolítására. Beleegyezem, hogy Tarasconig elkísérjenek, vagy egy-két állomással tovább is, ha ragaszkodsz ehhez. Amint Párizsba megérkeztem, induláskor táviratozom, kiösszértem a Lyoni pályaudvarra. Már most, e napokban késlekedés nélkül írhatnál a szóban forgó orvosnak, jövendő barátunknak, mégpedig a következő módon. Mivel testvérem különösképpen vágyódik önnel megismerkedni, és Párizsba érkezésekor azonnal szeretné megvizsgáltatni magát önnel, remélem, hogy helyesnek tartaná, hogy néhány hónapot az ön falujában töltene. Ott akar dolgozni. Tökéletesen bízik abban, hogy önnel megértik egymást, és úgy véli, hogy éjszakra való visszatérése betegségének jobban használna, mint a további tartózkodás délen, ahol állapota csak rosszabbodnék. Végső esetben, amit már mondtam is neked, egy olyan kórházba mennék, ahol a betegek a földeken vagy műhelyben dolgoznak. Ott több motívum adódnék munkám részére. Türelmemnek vége. Kedves öcsém, tovább nem bírom. Kell valami változásnak jönnie, még ha rosszabb is lenne. De megvan a lehetősége annak, hogy a változás hasznomra válik. A munka jól megy. Két képet festettem a parkban.
Május 17-én Párizsba utazik, és 4 nap múlva tovább Auvers-be. Júliusban ismét meglátogatja Teóékat.
Auvers-sur-Oise 1890. május 21-től július 29-ig. Ma ismét meglátogattam Gassé doktort. Kedden reggel nála akarok festeni, és azután együtt teszünk. Utána megnézi festményeimet.
Értelmes embernek látom, de épp oly kevéssé elégíti ki a vidéki orvosi pálya, mint engem a festészetem. Mégis azt mondtam neki, hogy szívesen cserélnék hivatást vele. Szeretném hinni, hogy végül barátok leszünk. Különben szólt, hogy ha a búskomorság vagy valami más olyan erős lenne, hogy már elviselhetetlen, akkor ad valamit, ami enyhülést hoz. Ne restelkedjem, beszéljek vele nyíltan. Bizonyosan eljön a pillanat, amikor szükségem lesz rá. Eddig még minden rendben van, és lehet még jobban is. Állandóan arra gondolok, hogy a délen tartózkodás okozta ezt a betegséget. Elegendő az eljövetel onnan, hogy mindennek véget vessen. Nagyon gyakran gondolok kisfiadra. Mennyire örülnék, ha már elég nagy lenne ahhoz, hogy vidékre jöjjön. Mert a legjobb itt nevelni a gyermeket. Azt kívánom, hogy te, Jó és a fiúcska vidéken pihenjétek ki magatokat. Mikor visszautaztam ide, nagyon levert voltam, és éreztem rám nehezedni azt a fergeteget, amely titeket fenyegetett. De mit tehetek? Magamat most már öregnek érzem ahhoz, hogy feladjam ezt, és valami mást kezdjek. Ez a vágy elhagyott engem. De belső szomorúságom megmaradt. July 27. Kedves öcsém, köszönöm leveled és az 50 frant, amit küldtél. Szívesen írnék sok mindenről, de érzem, milyen hiába való. És kedves öcsém, maradjunk annál, amit annyiszor mondtam, és még egyszer ismétlek teljes nyomatékkal. Olyannal, amelyet a megfeszített, összeszedett gondolkodás kölcsönözhet egy kijelentésnek, hogy nekem te nem vagy egyszerű műkereskedő, aki egy korot elad, hanem általában részed van bizonyos képek megalkotásában is, amelyek egy összeomlás esetén is fennmaradnak. Mert így állunk. És ez minden. Vagy legalábbis a legfontosabb, amit ebben a viszonylag kritikus pillanatban elmondhatok. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon feszült a helyzet. A halott művészek képeivel kereskedők és az élő művészek képeivel kereskedők között. És az én saját munkám, amelynél kockára teszem az életemet, és értelmem félig belepusztult. Rendben van. De te, amennyire tudom, nem tartozol az emberkereskedő közé. Állást tudsz foglalni, és emberségesen végzed az üzleti munkát. Ne? Mit tegyünk?
Vincent van Gogh árba való visszatérése után július 27-én mellbe lövi magát. Két nap múlva hal meg. Az utolsó napot együtt tölti Teóval.
Elhangzott Van Gogh válogatott levelei. Fordította Dávid Katalin. Közreműködött Bognár Mónika és Kaszás Attila. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.